FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Csalogat engem az erdő széle, de nincs oly messze, ha van akivel. Eltévedni az utcát járva, a fény kialszik a házak előtt. Csalogat engem, és kecsegtetően bámul a szemembe, mint az előtt. Most álljunk össze, még el nem tűnik, aki itt van, és nem remel. Az ágyból egy párna hiányzik, és senki se tudja, hogy miért viszi el. Alszik a tűz, ami biza úgy lángolt, valaki mondja meg, miért veszik el. Keresi magát, aki nem találja meg a fényt a sötétbe, te légy a hiány, ami kitaszít minden más keresendőt, és betölti újra, mit szíve kíván. Most álljunk össze, még el nem tűnik, aki itt van. És nem remeg, és akar minden része, de eltűnődik, mint füstben illan, vajon erre megy.
Műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Gurulj be lassítva is. A Nemzeti Sportrádió labdarúgás magazinja. Minden pénteken 13 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit, egy különleges adása mai Gurulj be lassítva is. Varga Pétert és Székely Dávidot halljátok. Túl vagyunk az Európai Kupa elődöntőkön. Hamarosan beszélünk majd arról, hogy mindegyik kupában van angol csapat a fináléban. Előtte viszont egy kicsit idézzük fel a múlt vasárnapot, bármennyire is fájhat ez most az Újpest szurkolóknak, hiszen Varga Peti közvetítette az Újpest-Ferencváros mérkőzést, és hát azért ez egy elég meggyőző Ferencváros siker lett. Mennyire lepett meg téged a mérkőzés maga, és az, hogy most már ilyen hosszú ideje tart a Ferencváros veretlensége az Újpesttel szemben?
Szervusztok, én is köszöntök mindenkit! Hát önmagában az, hogy nyert a Ferencváros, nem lepett meg, de az mindenképpen, hogy milyen különbségű győzelmet aratott. Bár mondjuk ez tipikusan az a mérkőzés volt, hogy aki az első gólt szerzi, az kedvezőbb helyzetbe kerül, és ugye ez a Ferencvárosnak sikerült, de hogy miért mondom ezt, azért az Újpestnek is voltak helyzetei az első fél időben, ráadásul két nagyon komoly helyzete volt, de nekik nem sikerült betalálni, és így a Fradinak ugye 33 mérkőzésesre duzzadt a veretlenségi szériája, és hát ahogy említettem, azért a különbség bár nyert korábban 4-jel, 5-tel, sőt 6-tal is a Fradi a Szusza Ferenc stadionban, de most, ahogy nagyon sokan is említették, talán közelebb állt ahhoz az Újpest, hogy jó eredményt érjen el, de ez nem sikerült neki. És összességében, hogyha a mérkőzés egészét nézzük, akkor a Fradi igazából még ilyen különbséggel is teljesen megérdemel győzelmet aratott.
Ugye így a bajnoki cím sem dölt még el, hiszen a Ferencváros meccsben van, a Győr is nyerte a saját bajnokiát a mögöttünk jött hétvégén. Most ezen a hétvégén nem lesz bajnoki, hanem kupa döntő lesz, és majd azután lesz az utolsó bajnoki forduló. Ráadásul 4 meccs lesz majd egy időpontban, 17-15-től az M4 Sporton jövő szombaton. Érzel valamiféle motivációs, nem is azt mondom, inkább mentális nehézséget azzal kapcsolatban, hogy a Győrnek most várnia kell gyakorlatilag 2 hetet, és megvan az az esély, esetleg picit túlgondolja, vagy ez a Győr van most olyan formában, egy hát azért eléggé széteső Kisvárdával szemben, hogy ne jelentsen problémát a 3 pont, és ezzel a biztos bajnoki cím megszerzése.
A Győrnek a legutóbbi bajnoki mérkőzését a Diós Győr ellen közvetíthettem, és már ott éreztem rajtuk azt, hogy tudják jól, hogy nagyon közel vannak, szinte karnyújtásnyira van nekik a bajnoki cím, de ebben azért ez a csapat még annyira nem rutinos, hogy hogyan legyünk bajnokok, nyilvánvaló, és egy picit azért tényleg éreztem azt rajtuk, különösen az első fél órában, akkor még a Diós Győr is viszonylag jól tartotta magát, hogy azért nem feltétlenül azt a Győrt láthattuk, amit mondjuk megszokhattunk a bajnokság nagy részében, aztán amikor megjött az első gól, akkor megnyugodtak, és Kisvárdán is szerintem az lesz a kulcsfontosságú, hogy meg tudják-e szerezni a vezetést, illetve hát nem tudjuk, hogy Kisvárdán majd 2 hét múlva milyen kisvárdai csapatot láthatunk a pályán, mennyire lesznek motiváltak, mennyire esnek szét, mert azért nyilvánvaló, hogy a Győr jobb csapat, de azt se felejtsük el, hogy a Kisvárdának viszont kifejezetten jó a hazai mérlege, tehát az első 4-ben vannak a hazai tabellán, úgyhogy a másik kérdésedre válaszolva Győrrel kapcsolatban, hogy 2 hét és várni kell, az biztos, hogy a Fradi lesz abban a ritmusban, ami a megszokott ritmus, tehát neki nem maradt ki egy meccs, hanem pont, hogy ott van a kupadöntő, és ez azért a Ferencvárosnak kedvezőbb, még akkor is, hogyha nyilván pont hátrányban van, és a Győrnek a saját kezében van a sorsa.
Hát ami még ugye egészen érdekes kérdéskör, hogy a Ferencvárosnak ez a hát nagyjából 7-8 nap, ami van kupadöntő szombaton délután, kora este, és aztán utána egy héttel később az utolsó bajnoki forduló, ez az egész szezonját nagyban befolyásolja. Tehát, hogy ha ebből valahogy lenne egy bajnoki cím és kupagyőzelem, akkor biztos, hogy ott tartanánk, hogy jó, azért ez egy valahol volt egyik legjobb szezon az európai meneteléssel, bármennyire is menet közben nagyon-nagyon emlékezetes nehézségek voltak, főleg hazai pályán olyan vesztett pontok, például a kupadöntős ellenfél az Zalaegerszeg ellen, ami váratlan volt, és lehet, hogy nem fér bele, ezt majd most meglátjuk a következő napokban. De mit gondolsz arról, hogy a Ferencvárosnak, ha esetleg csak kupa van, és nincsen bajnoki cím, akkor ez egy milyen szezonja, figyelembe véve, hogy azért hetet nyert zsinórban előtte a bajnokságban?
Hát igen, ez egy érdekes kérdés. Az, hogy sikeres szezon, az Európa Liga miatt mondható annak, különösen a liga szakaszban nyújtott teljesítmény miatt, mert ott azért tényleg egyedülálló eredményeket ért el, hogyha például arra gondolunk, hogy nyerni tudott az Salzburg vagy a Genk vendégeként, illetve a Fenerbahce ellen pontot szerzett, ezek extra eredmények. A bajnokságban az nyilvánvaló, amit te is elmondtál, de még ide sorolhatnám a DVTK elleni hazait, ami ugye 2-2 lett, vagy a nem csak az Zalaegerszegtől kapott ki hazai környezetben, hanem a Nyíregyházától is például. Tehát ezek olyan pontok, amik nagyon-nagyon hiányoznak a végelszámolásnál. De az más kérdés, hogy itt a hajrában, még hogyha pont hátrányban is van a Ferencváros, lehet, hogy úgy alakul az utolsó forduló, hogy rágörcsöl a Győr, és a Fradi meg behúzza a mérkőzését. Mondjuk az is egy érdekes helyzet lenne az utolsó fordulóban, egyik se nyerne, és mondjuk éppen úgy lenne bajnok a Győr, mert még az is előfordulhat. Hát meglátjuk, hogy lesz itt a végén.
A kupadöntőtől mit vársz? Mégiscsak azért a szezonban az Zalaegerszeg tényleg megnehezítette a Ferencváros dolgát, a Zete viszont nekem egy kicsit ilyen elfogyósnak tűnik jelen pillanatban itt a szezon végére, és lehet, hogy bármennyire is nekem ez a kettős terhelés, most full kupát is kell játszani, meg bajnokságot, szerintem fizikálisan nem lehet akadály ilyen sportolónak, hogy ezt megoldja, főleg ekkora keretnél, meg öt cserélési lehetőséggel meccsenként, de mentálisan lehetséges, hogy kicsit a fókusz máshová kerül, és talán emiatt kerülhet egy olyan helyzetbe az Alagerszeg, hogy a két szék között a pad alá esik, úgy egyébként, hogyha semmi siker nincs a végén, tehát lemarad Európáról, és a kupa döntőt is elveszíti, akkor is ez egy nagyon rendben lévő szezon. Csak hogy egy 3 héttel ezelőtt, 4 héttel ezelőtt sokkal több volt még benne.
Igen, de az is lehet, hogy itt az utolsó egy-két forduló során, amikor már eldőlt az, hogy az Alaegerszeg kupa döntős, akkor a fejekben gyakorlatilag óhatatlanul is ott van az, hogy hoppá, mi egy kupa döntőt játszunk, és kvázi csak azzal foglalkozunk. Nyilvánvaló, hogy a másik része meg az, hogy még mindig van esélye a bajnoki bronzéremre, úgyhogy ez a lefagyás itt az utolsó egy-két fordulóban számomra is meglepő, bár ugye lehetett arról is olvasni, hogy New York Campos az edző távozik, nem tudom, hogy ez mennyire van ott a fejekben, meg nyilvánvaló, hogy annyira jól teljesített ebben az idényben az Alaegerszeg, hogy különösen a külföldi játékosaink iránt biztos, hogy van kereslet, és ki tudja, hogy már milyen megegyezések történtek a háttérben, amiről mi mondjuk nem hallottunk, vagy nem tudunk. Minden esetre, hogyha az esélyeket nézzük, a Ferencváros a legutóbbi kupadöntőit elveszítette egy olyan csapat ellen, amely játsza a focit, ugye ez a Paks, és az Alaegerszegre is azt tudjuk mondani, hogy az Alaegerszeg is játsza a focit, tehát kifejezetten jó játékosaik vannak, és egy kreatív támadójátékkal rendelkezik az Zete, úgyhogy azt semmiképpen nem mondanám, hogy az Alaegerszegnek semmi esélye nincs, viszont a Fradi már viszonylag, idézőjelben olyan régen nyerte meg a Magyar Kupát, hogy éhes arra, hogy visszahódítsa a serleget és az aranyérmet.
Igen, még Csercseszóval sikerült a kupát, akkor egyébként duplázott is, tehát a kupa és a bajnoki cím is meglett. Most még csak a kupa dőlhet el, minden esetre hát legalább 40 ezer, de szerintem még annál is több szurkoló lesz a Puskásban. Pont amikor felvesszük ezt a podcastet, akkor az MLS közösségi oldalára került ki egy felhívás, hogy akinek van jegye, az 1 órával a kezdés előtt mindenképpen érjen oda, ha emlékeztek, hogy tavaly nagyon sokan maradtak kint az első pár percnél, ott azt hiszem, hogy nem tudom, végül kellett-e halasztani, vagy csak egész egyszerűen felvetődött annak a lehetőség, hogy egy picit csúsztassanak a meccskezdésen, de remélhetőleg most mindenki még korábban érkezik. Ugye most nem munkából, vagy a legtöbben nem munkából mennek majd, hiszen azért szombaton hát inkább esküvőket rendeznek, mint sem, nem tudom, kell menni mindenkinek dolgoznia.
És amatőr kupa döntő.
És amatőr kupa döntő. Arra mennyire nehéz egyébként készülni?
Hát most igazából annyira nehéz dolgom nem volt, a második amatőr kupa döntőm következik, és az elsőt, amit közvetítettem, abban is a Mezőrs volt az egyik fél, és most is bejutottak, úgyhogy még a jegyzeteim 2 évvel ezelőttről megvannak, és igazából annyira nem is alakult át a mezőrsi csapat, bár nem gondoltam, hogy ezt szóba hozzuk itt a podcasten belül, úgyhogy nagyjából a keretnek az 50-60%-a megmaradt, úgyhogy így viszonylag annyira nem volt nehéz dolog felkészülni erre, a Kelen SC-ből meg majd még van rá idő, hogy készüljen.
Jó, hát igen, az még azért...
Nyilvánni stadion 13 óra.
MLS adatban gondolom, ami ilyenkor tud segíteni leginkább, azért egy-két olyan játékos talán, akinek volt valamiféle fajta karrierje, és akiről lehet mesélni, egy vasas pálya, ez is úgy van kitalálva, hogy mindenki átérjen még az amatőr kupa helyszínéről a kupa döntőre. Egyébként az eredményhirdetés is úgy néz majd ki, hogy az amatőr kupa trófáját azt a kupa döntő fél idejében adják át, valahogy ez volt a terv, amikor erről egyeztettünk az MLS-szel, úgyhogy ez is izgalmas lesz, mint a izgalmas lesz majd egy másik mérkőzés, amit a Puskás Arénában rendeznek, méghozzá május 30-án a Bajnokok Ligája döntője, ahol hát most már tudjuk, hogy egy angol és egy francia csapat, az Arsenal és a Paris Saint-Germain szerepel. Én az Atletico-t vártam egyébként a másik ágról, a PSG-t azt erről az ágról igen, de nekem ez az Atletico nagyon-nagyon, hát hogy fogalmazzak, visszafogott teljesítmény nyújtott, amiket igaz volt rá az egész szezonban idegenben, tehát annyira nem meglepő, úgyhogy az Arsenal tudott egyet előre lépni, mondjuk azért a Sportingot, meg az Atletico-t kellett a negyeddöntőben, elődöntőben búcsúztatni, ez nem feltétlenül olyan ág, mint a PSG-nek a másik oldalon.
Igen, de azért itt volt a Barcelona is, és azt ne felejtsük el, hogy az Atletico ki tudta ejteni a Barcelonát, bár ugye, ha jól emlékszem, akkor éppen Yamal volt, aki megüzette, hogy ez volt az utolsó kör nektek, mármint az Atletico Madridnak, és valóban igaza lett. Az Atletico Madrida nem jellemző, hogy lejátsza az ellenfelét a pályáról, és én azért nagyjából azt kaptam, amit vártam ettől az elődöntőtől. Egy góllal mindenképpen jobb volt az Arsenal. Az más kérdés, hogy valóban Simeone már kétszer ugye BL döntőbe jutatta az Atletico-t, most nagyon közel volt hozzá, de úgy tűnik, hogy nem akar neki összejönni az, hogy végül megnyeri ezt a sorozatot az Atletico-val.
Igen, hát hihetetlen mennyiségű pénzt keres az Atletico kispadján, és az elmúlt, nem tudom, 10-11 szezonban egy bajnoki cím, amit fel tud mutatni, nyilván azért egy kupa majd még jöhet, de ez nem az, amire olyan nagyon büszke lehet hozzá, hogy nyilván a Real meg a Barcelona nincs könnyű dolga egyetlen edzőnek sem. De azt a Metropolitánot, azt a hangulatot, azt lehet, hogy jobban ki lehetett volna használni. A kezdezős szabályt azt mindenképpen behoznám, te tudtad azt a szabályt, azt mesélted, hogy korábban magyar meccsen is felvetődött pont egy ilyen helyzet. Nem mindenki volt ezzel tisztában. Nekem önmagában az, hogy ha VAR egy ennyire egyértelműen esetet nem fordított meg, akkor az jelzésértékű, hogy valami van, amit lehet, hogy az emberek 95%-a nem ismer. Mennyire értesz egyet ezzel a szabállyal, amit csak betartott a bíró, hogyha a saját csapattárs rúgja rá az ember, az ember kezére a labdát, akkor az nem kéz.
Hát amikor ekkora a felháborodás, akkor el lehet azon gondolkozni, hogy egyáltalán jó ez a szabály, mert nyilvánvaló, hogy óriási volt a felháborodás, tényleg hát fölemelt kézről beszélünk, és ugye azért nem lett ez 11-es, mert a saját csapattársad rúgta rá viszonylag közelről a másik játékos kezére, és ugye ezáltal nem kapott 11-est, pedig nagyon szeretett volna az ellenfél, de ettől függetlenül azért el lehet ezen gondolkodni, hogy te is mondtad, hogy ez jó szabálya vagy sem, pláne egy ekkora tétel bíró mérkőzésen, és biztos vagyok benne, hogy el is fognak a szabályalkotók ezen gondolkodni, mint ahogy azért elég sokszor változott már ez a kész szabály, és ennek a megítélése, de amit ugye nagyon sokan elmondunk, meg elmondanak, hogy nincs egy egységes döntés ilyenkor, de ez általában akkor szokott előfordulni, amikor a támadó csapat rúgja rá a védekező csapat játékosának a kezére a labdát, és akkor a játékvezető többféleképpen láthatja. Így azért a kérdésedre válaszolva, tehát tényleg a szabály alapján járt el a játékvezető, és most, hát, hogyha a VAR sem hívja ki, akkor nyilvánvaló volt az, hogy jó döntés született.
Nekem ez az egész egyébként fura önmagában ez a kész szabály, olyan szinten bonyolítják agyon, hogy egész egyszerűen már nem tudsz vele mit kezdeni, mindegy, ennyi baj legyen, hát most nem, soha nem egy ítéletem múlik egyébként, szerintem főleg egy két meccses párharcot, azért annyi minden van, annyi minden befolyásoló tényező. Griezmannt azért megnéztem volna még egy BL döntőben, szerintem ő megérdemelte volna, de ezt nem feltétlenül, hogy csak érdemre osztják, majd megy az Egyesült Államokba. Viszont a másik ágon megint bejutott a Paris Saint-Germain, és itt azért Luis Enriquét szerintem nagyon ki kell emelni. Tehát, hogy ő akárhol volt, gyakorlatilag mindenhol nagyszerűen teljesített a csapatával, és azért kétszer bejutni a BL döntőbe, ráadásul ilyen Bayernt megverni, az nagyon extra dolog, és hihetetlen érdekes volt nekem, hogy egy hét alatt a védekezését mennyire rendbe tette a Paris Saint-Germain, hogy egész egyszerűen a Bayernnek most hát nem nagyon volt esélye sem, ráadásul, ami még ugye mellékszál, hogy közben meg Mbappé nincsen sehol. Tehát, hogy elment Mbappé, és onnantól kezdve lett ebből egy csapat, és a csapat az tényleg védekezik is annak rendje és módja szerint, és meg megoldotta ezt a feladatot. Úgyhogy ez szerintem viszont egy jó üzenet, mert ez a PSG, ez már nem az a PSG, amelyik annak idején mondjuk Ibrahimovic-sal próbálkozott, vagy akár tényleg ez a Mbappé és a többiek, mondjuk tényleg lehetett Neymart is mondani, Messit is lehetett mondani, nagyon-nagyon-nagyon sok mindenkivel próbálkoztak, hanem hogy itt azért nem azt mondom, hogy 5 forintos játékosok vannak, de egy Paredes-Gariát hoztál, és építed még jobban föl, és van egy csomó utánpótláskorú, vagy utánpótlásodból jövő játékos, aki meg tudja mutatni magát, Duét, mondjuk, ha mondom, szerintem elképesztően nagy futballista, és minden évben kijön. Tehát, hogy a PSG tényleg megtalálta azt az utat, amivel el lehet érni jó eredményt, és nem kell a világ összes pénzét elkölteni, tényleg nem keveset költött, de még akkor is.
Igen, ebben az is nagy dolog, hogy a PSG tulajdonosa is megértette ezt, mert azért vannak olyan klubvezetők, akik a mai napig ezzel nem értenek egyet, hogy nem az egyénekről, hanem a csapatról szól ez az egész. És azért azt se felejtsük el, hogy még az előző idény első felében nagyon-nagyon megingott a bizalom Luis Enrique irányába, és aztán éppen hogy de becsúszott a Paris Saint-Germain, és onnantól a Bajnokok Ligájában a további utók közé, és onnantól kezdve viszont sikert sikerre halmozott. Azóta egyetlen egy komoly veresége volt, az a klubvilágbajnokság döntőjében a Chelsea ellen, de azt leszámítva gyakorlatilag végig konstans kiegyensúlyozott jó teljesítményt tudott nyújtani.
És hát ez éppen azért is fájó, szerintem minden elődöntőben búcsúzó csapatnak, mert nem tudod, hogy jövőre oda jutsz. Tehát annyi csapat van, amelyik lehet, hogy jövőre éppen kap egy olyan edzőt, olyan lendületbe kerül, olyan formába, nagyon, nagyon érdekes, mint hogy érdekes lesz a másik két európai kupa döntő is, hiszen azért a Rayo Vallecano és a Crystal Palace nem Európa két legnagyobb csapata, tehát több konferencialiga döntőt is közvetítettél. Ugye nem titok, hogy amikor beszélgetünk, akkor is még tart az európai kupa sorozatok közvetítési jogainak az értékesítése Magyarországon, és a prezentáción a Relevant cég két kiváló értékesítője, amikor a prezentációt tartotta, akkor az európai sorozatokból az Európa Ligát és a Konferencia Ligát leginkább azt nagyon megkülönböztette a BL-től, hiszen nyilván a BL-ben így, hogy nem lehet most már átjárás, így a legmagasabb szintű csapatok vannak, és ott is maradnak, az Európa Ligában nem jönnek, úgyhogy azt mondják, hogy a csütörtök az álomról szól. És szerintem ez mondjuk a Palace meg a Rayo esetében tényleg egy álom, mint hogy korábban egy West Hamnél, egy Fiorentinánál, egy Olympiakosznál, tehát hogy ezeknél a csapatoknál, és ezeknek a szurkolóknak lehet ez tényleg egy óriási álom, hogy akkor irány mondjuk a Konferencia Liga esetében Lipcse, és oké, hogy 60 ezeres a stadion, nem is tudom mennyi pontosan, de tényleg nagyon nagy, mégis ott tartunk, hogy teltház lesz, elképesztő hangulat, és egy napra azért az egész futballvilág az majd őket nézi, mint ahogy az Európa Liga döntőjében megint ott van Unai Emery, ami egy egészen hihetetlen dolog, az Aston Villával és majd a Freiburggal, egy másik hát nagy csapatnak nem mondható német együttessel találkozik Törökországban, azt még most fogod közvetíteni. Mennyire tetszik neked az, hogy ilyen döntők alakultak ki, és hogy tényleg ennyire megkülönböztethető a két rész, a csütörtök meg a kedszerda egymástól az európai futballban?
Igen, ezt abszolút ketté lehet választani. A döntős párosítások azok szerintem mind a kettő jól hangzik, és lehet izgalom. Ha már az Európa Liga döntőt közvetítem, akkor arról egy kicsit többet, hogy a Freiburg gyakorlatilag úgy érte el ezt a sikert, hogy a keretének nagy része csak német játékosokból áll. Tehát most is néztem, hogy a tegnapi elődöntőben a kezdőben 7 német volt, és összesen 15 német a keretben, ami egészen extra szerintem, és a Freiburg történetében ez egy óriási dolog, hiszen most először játszanak európai kupa döntőt. Annak is van egy külön íze, hogy német-angol döntő lesz majd az Európa Ligában. Ilyen 1973 óta nem volt, ez a második ilyen hát Európa Liga, illetve akkor ugye még UEFA kupának hívták, akkor a Liverpool és a Mönchengladbach találkozott egymással, úgyhogy remélhet, akkor még ugye két mérkőzés alatt dőlt el a párharc, és végül a Liverpool nyert, szóval remélhetőleg egy nagyon izgalmas döntő lesz majd Isztambulban. De ami meg a Crystal Palace-t és a Rayo Vallecano-t illeti, a Crystal Palace-nál azt mindenféleképpen érdemes elmondani, hogy ott egy, ha már Unai Emeryt kiemeltük, hogy ott is egy olyan edző van, de Oliver Glasner, az osztrák szakember személyében, aki pontosan megérti, hogy mit lehet, illetve pontosan tudja, hogy mit lehet kihozni az adott csapatából, és az, hogy ugye FA kupát nyert, most pedig itt van a lehetőség arra, hogy konferencia ligát nyerjen, ez tökéletesen megteremti számára az esélyt, hogy beírja magát a klub történetének legnagyobb edzői közé.
És hát Glasnernek a szezon végén majd el kell dönteni, hogy akkor hol is folytatja, ami szintén egy nagyon izgalmas kérdéskör. Melyik volt az a mérkőzés kapásból, melyik ugrik be, amire szerinted a legtöbbet készültél te saját közvetítéseid előtt?
Fú, a legelső Bajnokok Ligája meccs, arra rengeteget, de mindegyikre sokat készül.
De nyilván nem is ez, de hogy van-e?
Igen, ugye erről is szoktunk beszélni mi kommentátorok, hogy van olyan, amikor túlkészülsz egy mérkőzést, és az egyébként tipikus esete, ez egy Juventus-Porto összecsapás volt, és hát nyilvánvaló a konferencialiga döntők is ezek közé tartoztak, az soha nem felejtem el 2022 Tirana Róma Feyenoord mérkőzés, ami hát kevésbé lett emlékezetes, hiszen gyakorlatilag egy ilyen egyhelyzetes meccs volt, azt a Mourinho-féle Róma gólra
váltott, kell.
Így van, és aztán megnyert.
És akkor
a Feyenoordot még Arne Slot vagy Slot irányította.
Válogatott meccsek, azért volt el VB-n, EB-n.
Ja, válogatott mérkőzések pedig ugye a rádióval, Kossuth rádióval még jártam jó párra, és például ott voltam, amikor Bulgáriában a magyar válogatott kivívta a legutóbbi EB-re való kijutást, és amikor ugye becsúsztatta a bolgár védő az utolsó pillanatban elvégzett szabadrúgásunk után a labdát a kapuba, az is egy ilyen nagy élmény, de a legnagyobb az egyértelműen az angol-magyar 0-4 Wolverhamptonban, azt soha nem fogom elfelejteni.
Hát azt szerintem senki. Tehát az a mi generációnak azért egy komoly...
Igen, az a mi 6-3.
Igen. Hát ráadásul tét meccs, és még nagyobb különbség is. Majd remélem nem az lesz, hogy nem a 60 év múlva arra kell visszaemlékezni, mert addig nem érünk el hasonlót, inkább érjünk el, de ettől még az.
De remélem majd akkor is kibeszéljük.
Mindig. Hát 100 évesen, az nem lesz rossz. Változott a felkészülésed? Amúgy a, nem tudom, az elejéhez képest, a kezdetekhez képest, vagy kialakult egy rendszered, és ugyanazt használod? Ugye Pisti például a mai napig számra olvashatatlan kisbetűkkel elképesztő mennyiségű infót ír fel üres papírra, amit aztán utána el is tesz, és bármikor vissza tud szedni, tehát neki olyan archívum van, hogy az ember nem hiszi el.
Hát lehet, hogy túl konzervatív vagyok én is, és hát én is gyakorlatilag felírok mindent, amit úgy fontosabbnak gondolok, de természetesen azért ott van nálam laptop, illetve különböző elektronikus cuccok. A felkészülésem az évek során azért annyiban mindenképpen változott, hogy szerintem legalábbis sokkal inkább rendszerezettebb a maga a felkészülés, mint korábban, és kevésbé mondanám azt, hogy a kevésbé lényeges dolgok is ott vannak, tehát célzottan az adott meccsre, és amit te is nagyon sokszor elmondasz, hogy rendkívül fontos az, hogy persze legyél felkészült, de kellően laza is ahhoz, hogy egy jó mérkőzés üljön ki ebből.
Igen, nekem érdekes, nekem a számítógépes felkészülés indult el, és az is maradt meg Excel táblákkal. Az elején még kinyomtattam, most már nem nyomtatok. Emlékszem, a 16-os EB-n nem lehetett nyomtatni az UEFA védte a környezetet, tehát sehol nem tudtál nyomtatni, és mindig a szállodában nyomtattam ki, és akkor az, ami utoljára maradt, még ilyen plusz info, azt már kézzel tudtam csak odaírni.
Jó, hát nálam is van számítógép természetesen, meg hogy mondjam, szóval a számítógépen készülök még nagyon sokat, de én viszont mindig kinyomtattatom, tehát a mai napig valamiért az nekem van egy mankot, hogy ott van leírva, és mi van, ha egyszer lefagy a gép, és a többi.
Igen, mert én is régen kinyomtattam, és akkor szint kihúzóval, vagy emelővel még egyszer átnéztem, olvastam, és az segített még abban, hogy megjegyezzem, de így már azt nem csinálom, inkább csak...
Az van egyébként még, hogy posztok szerint én mindig felrajzolom, meg hadrend szerint.
Igen,
a két kezdet.
Azt is valami csinálom. Azt én soha nem csinálom, mert túl sok idő, és inkább azt nézem, hogy hány változás, és akkor abban veszek el néha, de meg hogy akkor
össze... Hát érdekes.
A kezdőcsapatnál annyi van meg mai napig, hogy a kezdőknél azt leírom, hogy ott mi a lényeg. Tehát az megvan mind a két csapatnál, hogy akkor ezek a sérült játékosok, ez századszor játszik, stb. Úgyhogy ilyen kis apróság, aztán is, ami nem jut eszedbe, az nem fontos szerintem. De inkább az vagyok, hogy akkor ott nem volt helye.
Én azért nagyon szeretem leírni a legfontosabb dolgokat, mert mindig úgy vagyok vele, mi van, ha véletlen nem mondom el, és akkor ez egy nagyon bosszantó dolog tud lenni.
Igen, ha lenne valami nagyon jó statisztikád, vagy bármit, sztorid, ami, vagy akár valami, ami így összeillik oda, és nagyon jól tudnád az egész történést képbe helyezni az egész meccs kapcsolatban, de hát ez ilyen. No, hát a vége az kicsit másfajta, nem csak a puszta tényekkel foglalkozó beszélgetés lett. Köszönjük szépen a figyelmet, Peti, jó volt, hogy voltál itt a Gurulj
Belassítva. Nekem volt megtiszteltetés.
Aztán jövő héten már jönnek a klasszikus házi gazdáink, asszonyaink, bár nem tudom, hogy ennek Juci mennyire örül, Köszönjük a figyelmet, mindenki nézze a kupadöntőt szombaton, és az M4 Sportot az egész hétvégén. Sziasztok!
Sziasztok!
Ez volt a Gurulj be lassítva is, a Nemzeti Sportrádió labdarúgás magazinja. Ez a Profi Csisztu Zsuzsával a Nemzeti Sportrádióban.
Szeretettel köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a műsorvezető Csisztu Zsuzsa, és ez itt a Profil, egy olyan magazinműsor, amelyben az élsport világának főszereplőit igyekszem olyan közel hozni Önökhöz, amilyen közel csak lehet, hogy az eredmények, a statisztikák és a számok mögött érezzük, amit felsejlik a személyiség, a karakter, a profil. A Fogel családtagok szerteágazó története több mint érdekes és csak részben ismert a szélesebb közvélemény számára. Fogel Soma, az olimpiai bronzérmes, világ- és Európa-bajnok, többszörös BL győztes vízilabda kapus, az 5 méteres ölő-élő legenda, a család talán legismertebb tagja, aki rettegett büntető hárítóként szinte önálló entitássá vált a nemzetközi vízilabda világban. Bátyja Simon, aki a magyar hagyományokra jellemző módon olimpiai bajnoki álmokat dédelgetett, teljesen más poszton, centerként tette le a névjegyét, és nagy, valamint neves kluboknál volt igen sikeres. Öccsével együtt junior világbajnokságot is nyertek, de Simonnak valahogy mégis túl sok lett a döccenő a pályafutásában, így mára ő már elköszönt az aktív játéktól. Öccsük Matyi, aki szintén hallható lesz a most következő családi beszélgetésben, jelenleg még a vízilabda és a kézilabda között hezitál, későbbre tartogatva a végső döntést, hogy melyiket is válassza. Miközben a fiúk édesapja, Fogel Zsolt, az egykori meggyőztes játékos, aki most a Győr szakvezetőjeként irányítja a csapatát, úgy véli, neki is szerepe volt abban, hogy két nagyobb fia közül az egyik a legmagasabb szintig jutott, a másiknak pedig, ahogy ő fogalmaz, nem volt szerencséje. Szülői dilemák, fájdalmak és örömök, jöjjenek Fogelék egy családi portréban, itt a Profilban.
Azt gondolkodtam, hogy vajon mi kell ahhoz, hogy egyszer csak így megcsípi az embert valami vízilabda ügyben, és aztán úgy maradjon. Tehát, hogy így az egész család kiterjedésében, ráadásul nincs is itt minden férfi tag, akinek köze van ehhez a csodálatos játékhoz, ugye, hogyha a te testvéreid
hát gondolunk. Szerintem minden indul az egész, tehát valahogy a kérdés úgy a szüleimnek és ugye a bátyám révén lesz esedékes, hisz hát ők valahogy eljutottak a vízilabda, azonnal már csak egy követés volt, ahol én is, meg a öcsém is követtük, és aztán utána meg ugye jöttek a fiúk, akik jóformán nem volt mit tenni, jönni kellett velük az uszodába. Tehát ők már nem döntöttek, hanem velem akartak lenni, akkor jönni kellett.
Ja, értem. Szóval, hogy ez így nem volt más választás, fiúk? Ez nem egy olyan szörnyű sors, persze,
hát mondhatjuk így, igen, hogy nem volt választásunk igazából. Ami azért persze ez így nem igaz, mert én például kipróbáltam a focit is.
Azt hiszem egy egész edzés.
Egy egész edzés, szerintem egy óra se volt, és én utána mondtam, hogy köszönöm, akkor én mennék vissza az uszodába mégis, full állásba.
Ennyi? Ennyire magával ragadott a labdarúgás?
Ennyire magával ragadott, igen. Úgyhogy ott kicsit fiatalabb voltam, mint most a Matyi, én szerintem olyan 7-8 évesen próbálhattam ki, de utána egyből menekültem vissza a úszás és a vízilabda a medencéhez. A Soma azért kicsit összetettebb hát volt ebben.
Láttam egy csodálatos karate oklevelet. Hát ne csináld. Hát hogy? Az is volt párhuzamosan?
Alsóban szerintem másodikban, vagy elsőre kezdhettem el, hogy 2050 az oklevelen, tehát akkor szerintem másodikos voltam. Uh-huh. Ott az iskolában felvetődött, ez bejöttek, hogy van egy ilyen lehetőség. Akkor az, hogy megtetszett, talán egy-másfél évig. Úgy emlékszem, hogy másfél évig jártam karatére, ilyen párhuzamosan a vízilabda mellett.
Hagytad, hogy csinálja?
Hagytam. Nagyjából egy jó időpontban volt, tehát összeegyeztethető volt, és ugye a logisztika, ami akkor is, és a mai világban is ugye óriási segítség a szülőknek, hogy az iskolában volt. Igen. Tehát lesétált, egyedül bement, el kellett hozni. Azt hiszem a vége felé volt ütközés, tehát a vízilabda az nem volt, tehát egy ilyen osztott járás volt, hogy egy héten nem mondom, hogy melyik volt többször, de szerintem 3 úszás vagy vízilabda és 2 karate.
2 karate volt,
és akkor valahogy elindult ez a versenyeztetés, és ott történt valami, hogy akkor jött, hogy akkor ő többet nem. Voltunk is versenyen, meg otthon iszonyatos gyakorlatokat.
Hát hiszem,
levele, igen, gyakorlatokat mutattak. Úgy voltunk, hogy én is voltam versenyen, úgy értettem, hogy
megvidékre is jártunk.
Igen, és akkor ott egyik pillanatra a másikra mondta, hogy akkor most már ebből a karatéból elég volt.
Na hát van itt viszont valaki, aki párhuzamosan még csinál két sportágat, úgy tudom, ugye, Matyi?
Igen. Kézilabda, kézilabda között vízilabda felé hajlok most, de volt, amikor kézi felé, tehát mindig másképp. Van, addig jó, amíg nem, mert most fel van osztva jó, hogy három vízilabda, két kézi.
És belefér a mindennapokba, ugye, a hétköznapi edzésmenetrendbe.
És addig jó, amíg nem ütközik egymásba.
Na, mit csinálja Matyi?
Én most nem merem itt a kanapén kimondani, én kézilabda párti vagyok.
Nem, pillanat.
Félve kimondtam, hogy én kézilabda párti vagyok. Bár ugye ég és föld, amit játszik a vízbe, és amilyen poszton játszik meg a kézilabdába.
Zsolt, nekem ez nem szabadhat meg ez a sorozat. Hát hogy? Hát ez... Mi lesz? Tehát nyilvánvalóan valószínűleg azért a döntésben neki is komoly szava lesz, de ha most szakemberként kérdezlek, hiszen kérdezhetlek, akkor mikor jön az a pillanat, amikor az ember azt mondja, hogy na jó, hát akkor nézzük meg, hogy melyikben tehetséges, melyikben érzi jobban magát, melyikben nagyobb a kifutás. Szóval, hogy mik azok a szempontok, amiket majd, amikor felé őt fogod lögdösni, hogy hát nincs a kézilabda mellett.
Igen, ez így összetett és jó kérdés. Ugye ebben a mai világban az, hogy hát érezze jól magát a gyerek, és az döntse, amit van, mivel jól érzi magát.
Hát mi nem így kezdtünk el sportolni, én nem emlékszem, hogy érezze jól magát.
Használt ki, Matyi, mert mi nem így
csináltuk. Tehát így van. De mivel, hogy én se így, próbálom ugye terelgetni.
Hasonló időben voltunk
rá célnak.
Hogy melyik lesz a jó megoldás. Még nem döntöttük el, inkább, vagy én nem döntöttem el,
ugye?
hogy megpróbáljuk, hogy mire is használjuk a sportot, talán úgy akarom fogalmazni. Ugye én annak idején úgy fogalmaztam, hogyha csak azért vízilabdáztam, mert jól éreztem magam, nagyon szerettem uszodába lenni, tényleg volt olyan nyár idősebb koromban, kamaszkoromban, hogy reggel elmentem, és csak este 5-6 fele mentünk, és ha azt fogalmazta meg, hogy a katonaságot megúszom, akkor megérte az egész. Megúsztam. Tehát akkor megérte, utána az már a többi az plusz. Tehát ez így fogalmazódott meg 15-16-17 éves koromban, mikor láttam, hogy a bátyám, ami történik a katonaságban, hogy ez nem biztos, hogy nekem úgy ez jó lenne. Akkor még másféle, én már csak egyre tűntem el, de nem tűntem el az éterbe, mert tényleg megúsztam vele a vízilabdával. Hogy utána hova belépő a sport, az alapéletben...
Jó, azért egy kicsit több lett ez, mint megúsztam a katonaságot, tehát itt azért 94-es meggyőzelem.
De az már úgy a plusz jött.
Európai szuperkupa és társai.
De az a szerencsefaktor. Az úgy a szerencsefaktor, hogy...
Ez mindössze csak a szerencse.
Ez mindössze csak a szerencsefaktor.
Hát azért az a generáció, hát azért azt csak egy pár nevet, hogyha volna szíves említeni abból a csapatból, hát, akikkel ezt ugye, összehozták.
Ezt nem kell említeni, mert mindenki tudja, hogy hát a kivétel a nézők. A Vince Balázs, Dala Tamás, Nicsovics Tamás, Benedek Tibor, Máté Falvi Csaba, az edzője Kovács Kokó István, de nem a boxoló. És tényleg nem kell említeni, de én úgy fogalmazom, hogy ez szerencse, hogy ott maradhattam, ott ragadtam köztük. Biztos, hogy talán a Kokónak köszönhetően ő úgy döntött, hogy engem választ abból a saját utánpótlásból, ami az Újpestben volt. Talán az ő tiszte meg is mondani, hogy miért pont rám esett a választás, azt mondom, hogy én egy nagyon megbízható, leggyengébb láncem voltam abban a csapatban, tehát ennyi, és ez szerencse.
Az ilyen apai vonás legalábbis.
Ez szerencse.
Egy valami olyan történetet is hallottam, ez meg valami iskolai sztori lehetett, hogy bemondták a hangos bemondóba, hogy megérkeztek, érted, és te nem akartál úszóedzésre menni, már egy kicsit később. Ezt így lapítottál? Hát és mondtad, hogy de inkább nem. Ez én inkább nem jelentkezem, hogy ezt nem jöttek.
Ugye alsóban volt ez a napközi, az oktatás után, órák után, és akkor mindent csináltunk az udvaron, el voltunk, fociztunk, bolondoztunk, és igen, ez volt, hogyha megérkeztek a szülők, akkor én mindig bemondták, gondolom, ez most is így működik a rendszer, bemondják a gyerek
nevét, megérkeztek. Fogásomát
várják a portán. És akkor fogalmasom a figyelmeztetés, nem tudom, mi volt a szöveg, hogy utolsó figyelmeztetés.
Iparkodj.
És akkor ez nem tudom, a harmadik, negyedik figyelmeztetés után már azon, hogy beengedik a szülőt, és akkor
keresse meg a gyereket,
meg az udvarra.
De hát nyilván ezeket hallottam mindig, de tényleg az volt, hogy próbáltam addig húzni az időt, hát ha apa azt mondja, hogy jó, akkor nem kell menni edzésre, de szerintem ez nem jött be egyszer se.
Mindig mentünk.
Nem volt
kalkulálva. De miért nem akartál? Hát úgy tűnt, hogy tök jó dolgotok van együtt.
Igen, ez a játékos része az nagyon jó volt, de amikor meg volt mondva, hogy úszkálni kell, az nem az én pályám, ez ma már beszélgettünk.
Igen. Hát ez majd, hogy nem kezdünk eljutni a pontig, hogy hogy is lett ugye ez a két út. Ugye figyeltelek benneteket, hogy ugye alkatilag nyilván azért nem teljesen azonos alkatúak vagytok, te vagy a hosszú vékony, te egyébként most már itt te is vékony vagy, tehát én nem tudom, hogy ezt jó értelemben mondom, tehát én egy centert már ne haragudj, egy robosztusabb embernek képzelnék.
Igen, hát én amúgy se voltam mindig az a tipikus center alkat, uh-huh. De talán, hogy onnan lehetne indítani ezt az egész pozíció kérdést, uh-huh. Hogyha ide kanyarodunk, hogy az én korosztályomban ott a nem akkor is te voltál az edzőnk.
Én valószínűleg az első 5-6.
De ahogy elkezdődnek a bajnokságok, ott a mi korosztályunkban senki nem akart center pozícióba játszani. Meglepő módon. Uh-huh. Ezért én meg úgy voltam vele, ha jól emlékszem, én kipróbálom. És aztán, amikor a felnőttben ott azért megszenvedtem az első 1-2 évben, hisz azért ott a 70-80 kilósként kezdtem el OB1-be játszani, az azért nem egy vaskos, és ott azért voltak olyan bekkek, akikkel nem szívesen, tehát én meg a Varga Tamást elkaptam, amikor ő Debrecenbe játszott, mert én kaptam, ő kapott el.
Időben még elkaptam.
Igen,
azt
tehát az
írást, amikor ő volt.
Őt elkaptam, még a Monostori Attilát.
Szegénykét, igen.
Igen, ő is hihetetlen volt, tehát hogy ilyen az a különbség akkor, és plusz erre még rájött az, amire célzol, hogy az alkatomból hiányzott az a 15-20 kiló, legalábbis 18-esen, azt később be kellett hozni, de én úgy érzem, hogy azt úgy sikerült, és más technikákkal próbáltam én centerezni, mint például mondjuk egy Kis Gábor, vagy egy Hárai Balázs.
Mikor 3 évvel idősebbek elleni mondtam, hogy na menjél be játszani, akkor bekeltettem, és látszódott már is az is, és az egyéb gyakorlatok alatt, hogy bírja a fizikai kontaktot, és elég nagy a tűrőképessége, uh-huh. Hogy ne egyből, ösztönből reagáljon minden, amit netenten fizikailag ő elvisel.
Az így karatéból visszakanyarodva, ez a fizikalitás, az, amit ugye most apait említett, hogy Simonnak jó volt a tűrőképessége, és jól feküdt ebben, nekem meg nem tetszett. Én nem szerettem, hogy engem ott nyomkodnak a víz alá, meg gyűrnek engem, hagyjanak békén. Ha be a kapuba, akkor nem is ér hozzám senki, csak magam úra vagyok, úgymond, és csak a labdát kell követni. Hát aztán azért arra emlékszem, meg ezt valószínűleg apa is be fogja vallani, hogy próbálkoztak, hogy
volt itt minden,
hogy
tehát volt
visszatartsanak és kint tartsanak a kapuban a mezőn, de nem tudom, a mozgékonyságom talán gyors is voltam egyébként, annak ellen, hogy nem szerettem úszni, még egy a lövőkészségem miatt, de tényleg annyira taszított ez a mezőnyjáték, hogy makacsára gaszkodtam.
Szóval volt itt minden, azt mondja.
Úgy annyira volt minden, hogy ugye ott nevelkedtünk az úszók mellett, akik ugye megtértetek úszni, és már mondták, hogy inkább ad vissza, csinálok belőle egy sprintert, mert hát iszonyat, hogy milyen dinamikával indul és megy, és volt, igen, a formalatív, hogy adjunk vissza, mert jó sprinter lesz, hosszú, vékony, jó sprinter lesz belőle, egy rövidet, hát úszni, hogy a fenébe mennék vissza. Nem is tolmácsoltam ezt az óhajt felé.
Megtartottam magadnak. Na, látod, most erőd ki ezeket.
Nem is tolmácsoltam ezt az úszó részleget, hogy mindig volt, hogy jó, mondom, figyelj, ha nagyon kell egy váltóra, lehet, hogy el tudom küldeni, ugye, hogyha megszorulnak, ugye, suliváltó volt. Tehát tényleg ez volt a lényeg, hogy egyszerűen próbálkoztunk, de hát nem akarom, de hát úgy nem bírta, hogyha hozzáérnek a vízbe, és le akarják nyomni, hogy tényleg.
Tehát. Hát ha jól mozogtam, a kapuba tényleg.
Tehát tényleg jól mozogtál, tehát nincs ebben, nem volt ebben, és élvezte, tehát magától választotta, és boldog volt.
És akkor hány év telt el?
Egy valamivel volt boldogabb még. Ha nem kellett úszni, és lőhetett.
Tessék. Igen. És hallottuk egyébként, hogy abban is nagyon jó. Tehát nekem elmondták a csapattársaik, hogy néha szeretnének már olyan szitut látni, amikor...
Mondtak ilyet?
Mondtak. Amikor lősz is. Hát igen, nem csak megfogod.
Ez ilyen vágyam, igen, régóta vágyam, most sajnos. Az új szabályok már ugye megengedik, hogy a kapus lecseréljék, és helyett egy mezőnyjátékos jöjjön be, hogyha 7-6-os szituációba kerülünk. Úgyhogy most azért az esélyek, hogy én lövök majd egy meccsdöntő gólt, az eléggé csökkent. Azért volt egy meccs.
Volt egy meccs.
Na, kezdjük. Serdülő. Országos serdülő alsóházi rangadó Kaposváron.
Így van.
Híres kaposvári rangadó. Hát nem volt erős csapatunk, ezért is voltunk az alsóházban, meg kevesen is voltunk, az a 97-es korosztály, tényleg nem...
Hézagos
volt, igen, ez egy szép kifejezés. És akkor megjöttek a betegségek, meg sérülések, nem tudom, mi miatt voltunk kevesen. És akkor apa úgy döntött, hogy mezőnyben játszok. Nézzük meg, hogy az a... ami bennem van, az ki tud-e jönni, és hát végül is jól jöttünk ki, mert
96-ra
nyertünk.
És tényleg is jó cserekapusa is. Tehát jó második számú kapusunk is volt.
Viktor.
Milyen Viktor, nem tudom milyen. Elnézést a Viktortól. Lauzán Viktor, tényleg. Nagyon, tényleg. És megérdemelte, mert mi tényleg a Soma mögött azért nagyon sok kapus volt, és tényleg jöttek és játszottak, és a Viktor is megérdemelte. Jól is védett, a Soma kim volt, és tényleg meg tudtuk nyerni ezt a alsóházi rangadót.
És nem ragadott magával ez az érzés, hogy tehát nem.
Nem, ott ennek
szemből mondta.
Te a családi ebéden villogtál a jegyzőkönyvvel. Így lengette.
Igen, de és mondtam, hogy nagyon elfáradtam, ennyire még sokat fáradtam el, de visszaálltam másnap a kapukon.
Tehát, hogy elég is volt. Köszönöm szépen, kipróbáltam, meg volt, jó sikerült.
Vicces volt, szóval szórakoztam, elég volt, és igen. Mai napig ez egy jó sztori.
Azt hallottam, hogy te azért nem voltál egy ilyen könnyű eset, úgy nagyjából érettségéig.
Ezt kimondta?
Én ilyet olvastam. És azért is azért is érdeklődöm, hogy ez hogy történt az a változás, mert nekem is lesz egy érettségiző fiam, hogy van ilyen, hogy egyszer csak valaki lenyugszik. És mire? És hogyja? És mire? Mi által? Mi történt?
Én magam sem tudom. De szerintem így ilyen korban, mint Matyi, még akkor azért rendesen voltak ilyen dűruhamáim, vagy nem is tudom, tényleg nagyon idegeskedő gyerek voltam. Azért azt hozzá kell tenni, hogy volt egy faktor, aki azért ki tudta belőlem váltani ezt. És nagyon, nagyon jól érezte, hogy honnan kell szúrni, vagy ezt a gyufát bedobni, ami
lágarabb bantja. És te ugrottál.
És én ugrottam nyilván. És akkor abban volt minden hajtépés, karmolás.
És akár mondjuk van mit tépni nálatok, hogy elnézni, hogy neki egy ilyen hajas baba a családban.
De valóban, ahogy így az érettségi gimi vége fele közeledett, akkor éreztem azt, hogy van egy ilyen személyiségváltásom, vagy kialakul egy másik, valószínűleg az igazi.
Egy másik Soma benne?
Igen.
Tehát most volt-e mögött tudatosság, vagy egyszer csak megtörtént veled, és észrevetted magadon, hogy hát tehát, hogy az érettségi az nem csak iskolai értelemben létező, hanem tényleg az embernek van egy ilyen felnőtté válásos átalakulása?
Biztosan, azért nem azt mondom, hogy kinyílt a tudatom, de valami ilyesmiről láttam, hogy tényleg szó. Azért rengeteg mindenről tanul ilyenkor az ember, meg rengeteg irányba is érdeklődik jó esetben a fiatal, és nálam is valahogy ez lehetett, hogy a hülyeségen és a vízabán kívül más dolgok is mondjuk elkezdtek érdekelni, meg csak tényleg több információ áramlott a fejembe.
Valóban különböző személyiségek vagytok, különböző posztot választottatok, és ha most egy kicsit azt nézzük, hogy ki milyen utat járt be eddig, vagy most már ugye te életedben nyilvánvalóan ezt lezárva, akkor egyrészt te apaként úgy látod-e, hogy ez a sorstól ez így rendben van-e, meg igazságos-e, és ki hogy van magával, meg a vízilabdával jelen pillanatban? Igen, tehát nézhetség van, igen.
Hát ugye én már abba hagytam a vízilabdát egy bő évvel ezelőtt, de és az nehéz volt, olyan szinten nehéz volt, hogy így feldolgozni ezt az egész karrier lezárást, úgymond, és akkor úgy alapul úgy mindenki, ahogy abba hagysz valamit, úgy számot tesz-e, hogy sikeres, nem sikeres, mit értem, mit nem. És ebben van egy nagyon érdekes dolog szerintem, ami nem csak rám vonatkozik, meg ránk vonatkozik, akik itt ülnek, de a magyar vízilabdázókra biztosan, hogy amint vízilabdázni elkezdenek komolyan, vagy valahogy a fejedben így meg is van, de lehet, hogy nem is kell gyerekként, bennem biztos, hogy megvolt, hogy én olimpiai bajnok akarok lenni. És ott az arany, és akkor azért vagyok sikeres. Uh-huh. És ezt azért így 29-30 évesen, 29 évesen, amikor abba hagytam, akkor az úgy volt egy ilyen hiányérzet bennem, ami közben meg a másik oldalról megnéztem, hogy miket értem el, milyen csapatokban játszhattam, milyen országokban utazhattam a sport által, ami segített, milyen lehetőségeim, milyen kapcsolatrendszert szerezhettem ezáltal ebben az elmúlt 10-15 évben. Úgyhogy azt kell mondanom, hogy sikeres volt, és most már sokkal jobban tudok örülni neki, mint akkor, amikor a vége fele vagy benne, vagy pont így abba hagyod. És ez egy ilyen nagyon ferdemérce, hogy csak az olimpia aranya a siker, és akkor nyugszik meg az ember. Tehát ez egy negatív oldal a dolognak, de a másik, hogy enélkül meg, azt kell, hogy mondjam, hogy enélkül a drive nélkül biztos, hogy nem lettem volna OB1-es játékos. Tehát most így utólag azt mondom, hogy és ide jön, ebbe a kalapba bejön az is, hogy az alkatomnál fogva, hogy összeadódik, és ezek mind kellettek ahhoz, hogy én ezt a karriert meg tudjam élni. Persze, ha több szerencsém lett volna, meg hogyha én akkor itt ezen a helyen vagyok, meg az, lehet, hogy jobb. De lehet, hogy ifjú után abba kellett volna hagynom, mert egy csapat sem érdeklődik utánam. Úgyhogy nehéz, összességében nagyon nehéz, de most már megszépülnek az emlékek. Uh-huh.
Tehát helyeden vagy most úgy?
Mondhat? Én úgy érzem, hogy aha. Igen.
Soma?
Én még aktív vagyok.
Én? Tényleg? Köszi. Köszi, hogy szólsz. Csak ahhoz képest kérdezem ezt, hogy tulajdonképpen nyilvánvalóan neked most egy trófea hiányzik. Az egy elég nagy.
Igen. Igen.
És ez azért belátható, hogy ez tulajdonképpen ebben az olimpiai ciklusban gondolom nem is lehet más, mint a cél. Pláne azok persze. Alapján, amit az ember a magyar vízilabdázás hagyományairól hallott.
Persze, és ezt a Simon nagyon jól mondta, és ezzel szerintem mindenki egyetért, aki a vízilabda közegében fordul, hogy a olimpia arany az, ami egy magyar vízilabdázónak célkitűzésnek kell lennie. És ezt azért jól kell kezelni, tehát ezt inkább az a szerencsés, hogy egy motivációként uh-huh. És egy ilyen küzdőerővé tudja alakítani az ember, nem egy teherként, amit a vállunkon ül. Annak ellen, hogy maga az olimpiai esemény már volt szerencsém kétszer is igen. Részt venni benne, azért az semmi el sem fogható tényleg.
De szülőként nagyon tudok örülni a Somának, és nagyon büszke is tudok lenni, hogy ő megtalálta, de vannak magammal szemben lélek kérdések, hogy a Simonnak ez jó volt-e, vagy nem?
Volt benne neked szerinted elhibázott lépés?
Biztos volt.
És mi lehetett az?
Elkették
a hát talán az, hogy én döntöttem el, vagy egyedül döntöttem el nagyon, hogy nem volt opció. Hát én eldöntöttem, hogy mi legyen az út, és azt nagyon a fejembe vettem, és nem figyeltem eléggé arra, hogy ő ezt akarja, vagy nem.
Igazából?
Én úgy fogalmaznék, hogy azért én az egész karrieremre most is úgy tekintek, hogy mivel én annyira akartam ezt az egészet, én annyira akartam válogatott lenni, hogy én örülök, megint mondom, most már ott vagyok, hogy örülök, mert tisztán emlékszem, amikor nekem már első pár évenben a Varga Zsolt volt a Fradiba az edzőm, akkor, hogy ott beszedjek fel izmot, mert hogy nem vagyok elég izm. Tiszta sor, semmi gond, mondjad, mit kell csinálni, csinálom, és voltam fiatal, voltam bulizni, volt szórakozás, de emlékszem arra is, amikor a meccsek után én a vizes, mivel nem is játszottam sokat akkoriban, egy-egy negyedeket, nem is volt ezzel semmi baj, mert hogy készülünk nem a jövő heti meccsre, hanem három év múlva, ne adj Isten, uh-huh. Válogatottra, meg én tényleg bajnokságot akartam nyerni, meg olimpiát, mit tudom, én mindent akartam nyerni, hogy mentem egyből a meccs után a konditerembe, és vizes fecskével, vizes fajjal, én este 9:30-ig a meccs után még egy órát kondizgattam.
Bocsánat, tehát akkor ahhoz képest És amennyit ő beletett. A sors nem adta meg neki azt, hogy kijöjjön az, ami kijöhetett volna.
Lehet sorsnak hívni, én szerencsének hívom. Én szerencsének hívom. Tehát adott időben szerencse, jó a döntések, hogy mikor döntesz, akár egy átigazolás, akár egy, egy dolog, az nagyon van. És ugye mondhatni azt így talán, hogy azért mondom átlagban, hogy akkor van együtt itt, hogy a Simon szerencsétlensége lett a Soma szerencséje.
Mutatjuk, mert azért ezt én is tanúsítom, hogy amennyit a Simon beletett ott fiatalon, meg amilyen elszánt volt azért, én nem tudom, talán a felennyire voltam ilyen céltudatos, meg elszánt a bizalabdával kapcsolatban, és azért én nem emlékszem, hogy 10 évesen ennyi plusz munkát hajtottam volna végre, és tényleg szerintem így említettük ezt az IFI VB címet, az volt nálam egy ilyen fordulópont, hogy akkor nagyon most hogy ezt komolyan veszem, és ebből tök jó eredmények is kisülhetnek. Persze, akartam meg, Simon is mondta, olimpiai bajnok akartunk lenni, de azért ő azt mondom, hogy tett is érte, én meg inkább csak élveztem ezt az egészet, és aztán majd így hújjon rám, vagy így jöjjön a siker. Persze ez tud egyébként egy könnyebbség is lenni, meg segítség is lenni, hogy viszont én teljesen én felszabadultam és lazán tudtam hozzáállni a mérkőzésekhez, de azért azt belátom, hogy ez a szerencse, amiről beszélünk, ez tényleg nálam jól jött ki. Mert jó helyen voltam, és nagyon jó helyen is vagyok most is, és tényleg nekem úgy alakult az egész karrierem, hogy aki volt, vagy az edzőm, az mindig támogatott, vezetőség támogatott, és enélkül nem lehetnék most ebben a helyzetben.
Nagyon szépen köszönöm. Önöknek pedig köszönöm. A figyelmet köszönöm. Ez volt a Profil. Remélem, hogy legközelebb is velem tartanak majd.
Az elmúlt fél órában a neves vízilabda dinasztia, a Fogel család férfi tagjait hallhattuk. Az édesapa Fogel Zsolt, a nagyobb fiúk Simon és Soma, és a legfiatalabb Mátyás is mesélt a sportákhoz fűződő különleges kapcsolatukról.